A téma nagyon aktuális. Ezt a címet kaptam a lelkipásztori napok szervezőitől. Megtérés, élet Krisztusban, nincs más lehetőség. Már többen megkérdezték, hogy tényleg nincs más lehetőség. Megpróbálok valamennyit megosztani ebből a témából. Szerintem egy egész lelki gyakorlatot lehet belőle formálni. Egy megdöbbentő tapasztalattal kezdeném. Talán 2000 körül tartottam egyik szemináriumban lelki gyakorlatot, és azzal kezdtem a lelki gyakorlatot a kispapoknak, hogy van egy jó hírem. A püspököknek meg kell térni. Ha, tetszett nekik a hír. Mondtam, van még egy jó hírem. A rektornak, a spirinek, a prefektusnak is meg kell térni. Hát erre már majdnem újjongtak, hogy micsoda jó hírekkel jöttem, és mondtam, hogy van egy harmadik jó hírem, nektek is meg kell térni. Nagy csend, és akkor felállt valaki, hogy de atya, miért? Mi már kispapok vagyunk. Mi már papok vagyunk, mi már lelkipásztori segítők vagyunk, és mégis meg kell térni. Állandó megtérésre van szükség. Legutolsó megtérés élményem pár hónappal ezelőtt volt, egy lelki gyakorlat után. Amikor szembesültem valakinek a gyónásán keresztül azzal, hogy én még soha nem kértem így a Szent Lelket, ahogyan a gyónó kérte, és miután elment, gondoltam, hogy megkockáztatom, és én is kérni fogom a Szent Lelket, hogy mutassa meg, mi az, amit le kell tennem, éppen gyónás előtt álltam, és szép nyugodtan ott voltam az oltári szentség előtt. A biztonság kedvéért, hát ha megszólal a lélek, vittem papírt, és hát alig, hogy elkezdtem kérni a Szent Lelket, 4 oldalt elejírtam. Én még soha ilyen gyónásra való készülést nem éltem át, és nagyon boldog voltam, mert rámutatott életem egyik legsúlyosabb pontjára, ami nem állt össze eddig. És nagyon boldog voltam, hogy van még esélyem, meg tudok térni. Életem végéig szeretném ezt a folyamatot gyakorolni, megélni, hogy teljesen Krisztusban élhessek, és meg tudjam élni a szívbéli hit ajándékát. A megtérés számomra csak a kezdet. Mindig egy újrakezdés, a cél pedig az, hogy egyre mélyebben élhessen meg a Krisztussal való egységemet, és egyre jobban kiteljesedjen az a titok, amit így fogalmaz meg Szent Pál, hogy Krisztus bennetek a megdicsülés reménye. Nagyon sok mondatát az evangéliumnak és a leveleknek elhisszük az eszünkkel, és nagyon kevés ige jut be úgy a életünkbe, hogy szívbéli hitté váljon. Megpróbálok ebbe segíteni a rendelkezésemre álló időben. Valamennyien elhisszük azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagy elhisszük azt, amit Szent Pál a korintusiaknak ír, vizsgáljátok csak meg magatokat, hogy hitben éltek-e, tegyétek próbára magatokat. Nem ismertétek föl, hogy bennetek él Krisztus, ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Felismered-e életed minden helyzetében, hogy benned él Krisztus? Felismered-e, hogy benne élsz, és minden benne áll fönn? Az a jelenet jut eszembe, amikor megérkezik Jézus, miután a nővérek, Lázár testvérei üzentek neki, hogy Lázár beteg, Jézus megvárja, míg meghal, aztán megérkezik, és amikor megjön, akkor Márta elé siet és számon kéri. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kész Istentől, megadja neked. Jézus válasza, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? És Márta, igen, Uram, hiszem. Jézus azzal folytatja, hogy akkor vegyétek el a követ. És Márta szóban megvallott hite, ebben a pillanatban szerte foszlik. Mert azt mondja, hogy de Uram, már negyednapos szaga van. A tapasztalatot, egy negyednapos hullat tapasztalatát nem tudta e felé helyezni az imént megvallott hitét. Hiszi, hogy Jézus a feltámadás és az élet. A meghalott Lázár és a valóság, amelyik válságban van, amelynek mindannyian részesei vagyunk, számomra most párhuzamba állítandó. Vajon hiszitek-e, hogy bennetek él Krisztus, akkor is, amikor válság van? Felismeritek-e, hogy minden egzisztenciális válság ellenére benne éltek? Hiszitek-e, hogy a minket körülvevő valóság, így a modernkori válságok is Krisztusban vannak. És minden látszat ellenére még mindig benne élünk, mozgunk és vagyunk. Akkor vegyük el a követ. A négy napos hulla látványa tárul elénk. Az volt az alcím, válaszkeresés a modernkori válságban. Nézzük meg Lázárt, miután elvettük a követ. Hogy néz ki az a válság, aminek részesei vagyunk, és amiben meg kell térnünk, meg kell élnünk a szívbeli hitet, össze kell tudnunk kapcsolni a kinyilatkoztatást ezzel a valósággal, amiben vagyunk. Felsorolok a teljesség igénye nélkül néhány válságjelet, radikális liberálisok, radikalizálódó iszlám és langy meleg kereszténység. Az intézményes vallás és az egyház is a legtöbb ember számára rémhír, nem örömhír. Így aztán minden megtérőre három olyan jut, aki éppen elhagyja az egyházat. Erőpozícióját vesztett egyházunkat a leggyakrabban a sértődöttség jellemzi. A hatalom felé is, és a hívek felé is. Ami állandó kritizálásban, elutasításban nyilvánul meg. Sokszor olyan az egyházunk, mint a valóság fölött lebegő léghajó, amelyről leengedünk ilyen kötélhágcsókat, és hát aki föl tud mászni, elmondjuk a feltételeket, hogy hogy mászhatnak fel, azok bejutnak az egyházba, akik nem, azok pedig az indultak még mezőnyben maradnak. Megtérés nélküli egyházunk, miként a legtöbb vallás tevékenysége abban merül ki, hogy tologatjuk a napozó ágyakat a Titanic fedélzetén, hajókáztatjuk az egymástól elszigetelt utasokat, akik mindannyian a saját személyes boldogság programjukat követik, miközben süllyed a hajó alattunk. Spirituális katasztrófának vagyunk a tanúi. Az aktivitás ereknekségében vergődünk, mivel elhagytuk a jobbik részt. Közben tömegek állnak sorba a keleti vallások spirituális kínálatáért, és szükségük lenne arra a kincsre, amely 2000 éve a mi közös kincsünk, a misztikára, és nem tanítjuk, és nem osztjuk ezt az ajándékot. Vallásos emberek sokaságát képezzük ki, vasárnap keresztények, hétköznap pedig pogányok. Akkor, amikor a hatalmukat, a pénzüket, az élvezeteiket, a személyes biztonságukat és az egójukat érintő dolgokról van szó. Egyébként járnak templomba. Imádkoznak is, és egyháztagok, vallásos, jószándékú emberek. Csak ehhez ne nyúljunk hozzá, akkor minden rendben. Helynökként az a szomorú tapasztalatom, hogy ezekben a témákban a gyereknél, atyáknál sem lehet hozzányúlni a kérdéshez. Azonnal megsértődnek, hogyha a hatalomról, pénzről, az élvezetekről, a személyes biztonságukról vagy az egójukat érintő dolgokról van szó. A válság egyik jele, hogy képtelenek vagyunk szembenézni egyházunk és nemzetünk bűneivel, mivel kizárólag a személyes bűnökre összpontosítottunk századokon át. Füldgyónás van, egyéni gyónás van. Köszönet II. János Pál pápának és Ferenc pápának, hogy nyíltan beszélnek a strukturális bűnökről és az intézményes gonoszról. Természetesen, mint minden jelnek, nekik is sokan ellentmondanak, miközben a Ferenc pápát a világ érti, a többi vallás képviselői tisztelik és értik azt, amit tesz, ekközben a belső ellenzék nem akarja tudomásul venni, mert fél. Nem a pápától, hanem a változástól, a megtéréstől. Az evangélium mindig állandó megtérésre, változásra és változtatásra szólít fel bennünket. Ha nem így olvassuk, akkor nem jól olvassuk az evangéliumot. Ha nem akarunk változni, egyre jobban növekedni az evangélium örömében, békében és igazságában, akkor nem jól olvassuk az evangéliumot. Vagy pihentetjük az evangéliumot, és mással vagyunk elfoglalva. Mi papok is. Múlt héten meglátogatott valaki, lelki beszélgetésre jött, és kaptam tőle egy képet. Az interneten találta, azt mondta, hogy elhoztam neked, mert te mindig erről beszélsz. A kép a következő, a kép tetején a felirat, jelenések könyve 3:20. Nézd, az ajtód előtt állok és zörgetek. A kép a szöveg alatt egy templom rajza látható, a templom ajtónál ott áll Jézus és zörget. Az ajtón belül pedig vagy 20-an tartják az ajtót, és a következő a szöveg, be ne engedjétek, mert mindent megváltoztat. Ez a valóság. Ha Jézust beengeded az egyházközségedbe, a szívedbe, az életedbe, akkor elkezdődik a változás. És az ego, a hamis ego gyűlöli a változást. Állandóan kontrollálni, kézbe akarja tartani a dolgokat, és fél a változástól. És mindent kitalálunk, hogy ne kelljen se változni, se változtatni a dolgainkon. Pedig ha változást akarunk, akkor meg kell változnunk. És ennek feltétele a megtérés. Csak az átalakuláson átment emberek tudnak átalakítani másokat. Másképp nem megy. Hiába mondom bárkinek, hogy változ meg, ha én közben nem vagyok hajlandó változni. Vele együtt. Nem tőle külön. Vele együtt. Hogyan viszonyuljunk a mindenkori válsághoz? Általában félünk, kétségbe esünk, pedig a káosz, a válság gyakran előhírnöke a kimagasló kreativitásnak. Összekapjuk magunkat, és olyan dolgokat kezdünk el csinálni, amit egyébként soha nem tettünk volna. A sötétség minél nagyobb, annál inkább megteremti a világosság utáni vágyat. Merjük-e így nézni a válságot, ami körülvesz bennünket? Hogy jaj, de jó, minél sötétebb lesz, annál nagyobb értéke lesz a legkisebb fénynek. Mi pedig a világosság fiai vagyunk. A válság lehetőség és meghívás. Meghívás a vagy-vagy gondolkodás helyett, amelyik mindig összehasonlít, és az egyik oldalt idealizálja, a másikat démonizálja. Meghívás arra, hogy lassan felfedezzük a harmadik utat, amely az együttérző szeretet útja, és az együttszenvedés, a kompasszió útja. Mert csak a kereszt oktalanságával tudunk válaszolni minden válságra, amikor már nem tudjuk bizonyítgatni, hogy igazunk van, hanem csak azt tehetjük ott, hogy ott függünk Jézussal a jobb és a bal lator között, és minden értelemben vele együtt mi is megfizetjük a megbékélés árát. Ennek az ára mindig a halál, a saját egónk halála, a hamis egónk halála, a mag halála, hogy szárba szökkenhessen az életünk. A Jóisten általában azzal ösztönöz bennünket változásra, haladásra, hogy kiábrándít bennünket a jelenlegi állapotunkból. Mert amíg a világunk nem kezd széthullani, addig nem indulunk el valami nagyobb felé. Eszünkbe sincs. Nekünk jó az, ami van. Ahhoz, hogy elinduljunk, ahhoz szét kell hullani annak, ami fölépített a saját biztonságunkat. Isten mindig újra és újra megingatja, mert nem benne bízunk, hanem a rendszerünkben. A vallásosságunkban, a vallásgyakorlatunkban, az ima életünkben. Ezek fontosak, de nem helyettesíthetik azt a személyes bizalmat, amely a szívbéli hitnek az ajándék, amikor teljesen átadom magam, és itt és most rábízom magam. Mi a megtérés? Az első, amit megjegyeznék, hogy a megtérés mindig az Atya kezdeményezése. Nem mi kezdjük. Tehát amikor eljutunk arra, hogy most megtértem, vagy megtapasztalta valamit, és elkezdek változni, azt a mennyei Atya már réges-rég előkészítette. Ő mindig elénk jön, szeretete mindent megelőző, és mindent megelőlegező szeretet. Ő az, aki állandóan hív bennünket. A bennünk élő Szentlélek szüntelenül ébreszti a vágyat bennünk a mennyei Atya felé. Ez is az ő munkája. A megtérés nekem legegyszerűbben ebben a szóban vagy mondatban fogalmazódik meg, a nézőpontunk megváltoztatása. Ha szeretek valakit, akkor magamtól hajlandó vagyok változtatni a saját nézőpontomon és fölvenni az ő nézőpontját az enyém mellé. Ha nem szeretem, akkor soha nem fogom fölvenni a nézőpontját. Amikor szeretetből kezdek el változni, az maradandó, az tartós. Ha kényszerből, ha félelemből, akkor az nem tartós. Az Ószövetségben a megtérés az a bűnöktől való elfordulás, és a törvényhez, az Isten útjához való visszatérést jelentette. Az Új Szövetségben Jézus ennél többet kér. Nem elég a bűnbánat, hanem az ő követése és a benne való élet az, amire hív bennünket. Ez csak fokról fokra lesz természetes jellemzőnké, de kell, hogy érintse a fejünket, a szívünket, és még a zsigereinket is. Talán a legfontosabb a szívünk megtérése. Jézust egyáltalán nem érdekli, hogy hogy nézünk ki. Mi pedig állandóan el vagyunk foglalva azzal, hogy hogy néz ki a világ, hogy néz ki az egyház, hogy néz ki az intézmény, hogy nézünk mi ki. Jézus pedig egyedül az érdekli, hogy hogy nézünk ki a szívünkből a világra. A szív megtérése. Az evangéliumot ez izgatja. És állandóan ezt szeretné megváltoztatni a szívünket. A megtérés iránya, hogy első helyre akarjuk tenni Istent az életünkben. Ezt nagyon gyorsan, nagyon sokan kimondják. Átadom az életemet neked, te vagy az életem ura, csak az első helyre kerül, de a második, harmadik, negyedik helyet megtartjuk magunknak. Ott mi döntünk. És ezért nem járja át az életünket a megtérés ajándéka. Félünk attól, hogy ha a kisújunkat nyújtjuk Istennek, akkor az egész életünket akarja. És egyikünk sem sejti, meddig vedetni az Isten, hogyha rábíznánk magunkat. Nézzük az arci plébános, Vienei Szent János példáját, aki Nekem sokat segített, amióta csak elindultam a hivatás útján, nem csak a példája, hanem a közbenjárása is. Pasztorális módszerekkel az ő francia forradalom után lepukkant plébániáját nem lehetett idézőbe kézbe venni. És ő megértette, hogy ezeket az embereket csak Isten képes megtéríteni. A kocsmák tele voltak, több is volt a faluba, a templom megüres volt. Azt is megértette, hogy a megtérést önmagán kell kezdeni. És miután ő megtért, azután tudja majd az egyház szentségeivel és az ő prédikációjával, meg az imáival az embereket Krisztushoz vonzani. Nem csak a megtérést tartotta fontosnak, hanem a találkozást Jézus szeretetével. Éveken át, órákon át végezte a csendes szentségimádást. És közben egy csodálatos dolog történt, ő átalakult, és miután átalakult, elkezdtek jönni az emberek. És ők is átalakultak. Fél Európa oda járt gyónni. És ezek a gyónások nem hosszúak voltak, mert több ezer emberről volt szó. Külön vasútállomást kellett építeni, szállodákat, mert jöttek az emberek. Mert egy valaki átalakult. És találkoztak a személyében az élő Krisztus szeretetével és irgalmával. Ez a tét. Hajlandók vagyunk-e úgy megváltozni, hogy találkoznak velünk, és azt mondják, hogy van Isten. És dicsőítik az atyát. A megtérés abban az esetben alakul ki az egyházközségekben, hogyha a plébános hajlandó megtérni. Prédikálhatunk éveken át a megtérésről, senki nem fog a prédikációnkra megtérni. De ha azt látják, hogy mi elkezdtünk változni, akkor felébred a vágy azokban, akiknek leginkább szüksége van a megtérésre, hogy ők is elinduljanak ezen az úton. 1986. szeptember 18-án kezdtem a szentségimádást, és most már azt látom az elmúlt közel 30 év távlatából, hogy csak azért nem tértek meg többen, mert én útba voltam. Nem tudtam félreállni eléggé. Úgyhogy igyekszem. Igyekszem félreállni, és nem útjába lenni a kegyelemnek és az irgalomnak. Persze ehhez nekem is újra és újra meg kell térnem. A megtérés találkozás az irgalommal. Az arszi plébános számára nem az ember önmagától programozott megtérését jelentette a metanoia, hanem egy új élet kezdetéhez szükséges isteni irgalma. Ehhez azonban találkozni kell az irgalom istenével. És ha ő találkozott az irgalom istenével és átjárta nem csak a prédikációit, hanem az egész lényét, akkor akik vele találkoztak, találkoztak az irgalom istenével. És ez változásra indította őket. Arra indította őket, hogy ők is bűnbánatot tartsanak és odaadják az életüket Istennek. És amikor találkozunk ezzel az irgalommal és a szeretettel, és megbánjuk a bűneinket, ez tartós. Mi általában ebben a modellben gondolkodunk, hogy bűn, ha bűnt követtél el, ezért büntetés jár és elégtétel. Az ő modellje az volt, hogy a bűnösnek találkozni kellett a feltétel nélküli szeretettel, nem a büntetéssel, hanem a feltétel nélküli szeretettel ahhoz, hogy meg tudja bánni a bűneit. És amikor a szeretettel találkozott és megbánta a bűneit, akkor a megtérése tartós lett. És ő tudta azt, és élte is, hogy a megtérés az állandó szellemi harc. Az a nap, amelyik nap nem küzdöttél, nem vívtad meg a szellemi harcodat, az üdvösséget szempontjából elvesztegetett nap. Ezt mondja a Szent Plébános, amint a lélek új életet akar kezdeni, vagyis vágyik teljesen Istennek adni magát, az egész pokol a feje tetejére zuhan. A küzdelmek pedig mindig az apróságokban vannak. Éppen a látszólag legkisebb és gyakran észrevétlen részletekben kell ébernek lennünk. A kísértések, amelyektől legjobban féljünk, és amelyek által több lélek bukik el, mint gondolnánk, a következők. Az önszeretet kis gondolatai, az önbecsülés kis gondolatai, a kis tetszésnyilvánítások mindenért, amit teszünk, és mindenben, ahogyan rólunk vélekednek. A plébános a démonok teljes stratégiáját meghatározta a kísértések időbeli sorrendjében. Volt tapasztalata. Állandó harcban volt a démonokkal. Éppen akkor csapnak le, amikor a friss megtérés által erőt érzünk magunkban. A démon ilyenkor azokat csapja be, akik vissza akarnak térni Istenhez. Engedi, hogy ízlelgessék megtérésük első perceit, tudja ugyanis, hogy akkor túl buzgalmuk miatt úgysem ér el semmit. Vár néhány hónapot, míg az első fellángolás lelohad. majd lassan elhanyagoltatja velük az imát és a szentségeket, és küld néhány kisebb kísértést. Vissza kell térnünk az első szeretethez, és akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.